Mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
Hú, akkor érjük utol, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Millás reggeli.
Kiengedjük a szellemet a palackból.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Szép jó reggelt kívánunk továbbra is. A kedves hallgatóságnak megyünk tovább a Millás reggelivel itt a Rádió Café 98.0-án. Május 16-a péntek reggel van 8 óra 10 perc. Itt van Kántor Endre.
És Gede Balázs.
És persze a hallgatók is. Azt mondja, hogy a 0636980980 SMS WhatsApp Viber számunkra jött ez, hogy jobb lenne, ha nálunk is elfelejtenék ezeket a munkanap áthelyezéseket. Ez egy szocialista csökevény. Egyébként ezzel mindig gondolkodtam, hogy mennyit ad a GDP-hez, mert hogy nem teljes értékű ez a nap, az egészen biztos.
Mi? Hát persze, hogy nem.
Ilyen nagyon ellazázott.
A hétfő sem, tudod, a Dacia-t, szerdai Dacia-t kellett venni.
Ja, tényleg.
Mert addigra sikerült a dolgozóknak úgy belejönni a flóba.
És amúgy sem újat, hanem fél éveset annak idején, mert akkor kijött már minden hiba.
Ami fontos még az a koffein tartalom, igen, ilyen 80, egy átlagos presszóban ilyen 80 körül, de attól függ, hogy milyen, mert ugye ezek a specialty kávékban kevesebb, egy csomószor a csak arabikában kevesebb, de mondjuk, hogyha 80 mg-mal nézzük, akkor körülbelül ugyanannyi egyébként, mint egy energiaitalban átlagosan ott is változhat, de akkor a szakértő jót mondott, mert a 400 mg-os ajánlásba, ökölszabály ajánlásba három presszó simán belefér, de akár négy is beleférhet.
Igen. Igen. De ugye a hangsúlyozók, mint oly sok minden más esetben, ez is egyéni és alkati kérdés. Ugye semmi nem olyan univerzális, ami mindenkinek egyformán hat, nem egyformán hat a fájdalomcsillapító, nem ugyanaz a nyavajánk, stb. Ugyanígy a koffein toleráló képességünk sem azonos. Na, de hogy az adó gyűrés
hát határunk... Az adózás az pont ugyanilyen,
ugye?
Abszolút személyre szabott. Na, így van.
Tisztelt adózó! Megállapítás nyert, hogy az adózás rendjéről szóló többször módosított törvény, a továbbiakban ART, több paragrafusa is értelmezési nehézséget okoz önnek. E tényállás következtében az ART paragrafusaiban foglaltak nem segítenek önnek adókötelezettségei teljesítésében. Ezért megállapítjuk, hogy a Millás reggeli adózásról érthetően rovata önnek szól. Hallgassa figyelemmel!
Nos, hát azt fogjuk vizsgálni, hogy akik már túljutottak az országhatáron a jövedelemszerzést illetően, és itt ez egy nagy többes szám, mert vizsgáljuk majd az egyént, a magánszemélyt is, és vizsgáljuk a vállalatot is, hogy nekik milyen jó tanácsokkal tudunk szolgálni adózás tekintetében, illetve hol van az a pont, amikor már adótanácsadóhoz kell fordulniuk, ezt is megpróbáljuk belőni. Itt vannak vendégeink a stúdióban, dr. Rácz Nóra, a Leitner-Leitner partnere, ügyvezetője, és Elek Diana, a Leitner-Leitner Global Mobility üzletágának vezetője. Sziasztok, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt a kedves hallgatóknak!
Kezdjük a magánszemélyekkel. Nem tudom, azt akarod mondani, hogy az ő esetük egyszerűbb, de ez egyáltalán nem biztos, hogy így van. Gondolom, hogyha valaki elmegy egy országba ilyen digitális nomádnak, akkor lehet, hogy az viszonylag egyszerű, megnézi a helyi viszonyokat, meg mi tartozik oda, akkor oké. Okay. De mi van az ilyen hoppingoló, itt-ott dolgozó egyénekkel? Szóval hogy lehet jellemezni a magánszemélyt így a globális térben adózást illetően?
Tehát rengeteg helyzetet el tudunk képzelni, ugye beszéltük is itt az előbb, hogy jön a 20-a, az éves bevallási határidő, ami ugye feladatot jelenthet nagyon sok magánszemély számára. Ott vannak a digitális nomádok, hihetetlenül flexibilissé válik a munkaerőpiac, vagy vált az elmúlt időszakban, nem csak a home office-ba szeretnének a munkavállalók dolgozni, de az is lehet, hogy ez a home office, ez egy országgal arrébb van, és Bécsből, vagy Pozsonyból dolgozik, vagy nem tudom, hogy ismeritek-e ezt a szót, ami a work és a vacation szavaknak az összeolvadásából keletkezett, és a workation kifejezésként definiáljuk, amikor akár a spanyol tengerpartról szeretne a munkavállalunk dolgozni, 8-tól fél 5-ig dolgozik, utána pedig élvezi a mediterrán életnek a kedvező hatásait. Igen, nekem is ott van a listámon. Viszont innentől kezdve már nem csak belföldi adózási szabályokat kell megnéznünk, hanem előtérbe kerülnek a nemzetközi szerződéseink, részei vagyunk az Európai Uniónak, aminek a direkt és az indirekt szabály, tehát vannak szabályok, amiket direkten vagy indirekten alkalmaznunk kell, ott a társadalombiztosítás, tehát rendkívül összetett a
téma. Azzal, hogy milyen adóügyi illetékességűvé válok én ezzel, ugye? Tehát, hogy a spanyol szabályokat bogarászom, a magyart, vagy hogy?
Bizony, számos problémát kell itt elemeznünk, ugye, tehát nagyon fontos a komplex rálátás, mert most már hiába barangol a magánszemély így országok között, meg a világban, és gondolja, hogyha én most megyek Koreába, vagy éppen Kínában dolgozom, vagy Japánban, vagy a spanyol tengerparton, akkor engem nem fog megtalálni az adóhatóság. Aha. Ez nem
igen,
így
ez
van.
Igen, ez még él, ugye, ez a dolog?
Ez hogy... nem így van,
tényleg,
bizony.
De ez él még, ez az elképzelés, hogy...
Él még ez az elképzelés. Aha. Igen, tehát a magánszemélyek néha így azért rákérdeznek, hogy
hol és akkor most,
igen, de nyilván a mi feladatunk nem az, hogy erre válaszoljunk. Tehát, ahogy említettem, ugye komplexen kell megközelítenünk a kérdést, valóban meg kell vizsgálni, hogy hol van az ő adóügyi illetősége, ez a kiinduló pont, mert ugye ez fogja meghatározni majd a későbbiekben azt, hogy milyen jövedelem típusai mely országban lesznek adókötelesek.
És ezt milyen formában szerezheti meg, ugye? Ez pontosan. A következő lépés, hogy itteni egyéni vállalkozó, vagy ott valami általunk esetleg nem is ismert forma, gondolom ez is befolyásolja ezt a kérdést.
Igen, tehát kifejezetten ugye a nomádok például tipikusan az informatikai területen, aha, ugye akik a fejlett online technológia segítségével végeznek munkát, tehát ugye ők úgy gondolják, hogy nincsen sehova egy kötődési pontjuk, mert nincsen munkáltató általában, ugye, tehát náluk valóban fontos meghatároznunk azt is, hogy milyen formában végzi a tevékenység, de természetesen munkaviszony keretében is előfordulhat az, hogy egy ügyvezető vagy egy regionális igazgató több országban, EU-n belül, kívül végzi a tevékenységét, tehát ez a kérdés az ő esetükben is felmerülhet, és ugye nagyon fontos a társadalombiztosítás, mert hogyha nagyon sok helyen vagyok báltakozva, és baleset ér engem, vagy beteg leszek, vagy akár egy fogászati ellátás, bármi, akkor azért tudnom kell, hogy hogyan tudok én orvoshoz menni, hogy ne feltétlenül a privát biztosításom terhére kelljen mindent intéznem.
Világos. Ez egyébként egy ilyen döntés kérdése, vagy ez egy ilyen determinált dolog, tehát a szituáció hozza, hogy mi passzol ahhoz. Tehát arra akarok kiukadni, hogy például én itt vagyok egyéni vállalkozó, és ezzel neki indulok a világba. Ugye számlázgatok jobbra-balra, nyilván ide fogok adózni, és le van ez, és kész, ez ilyen egyszerű. Vagy ez nem az én döntésem, hanem a helyzet hozza, hogy bizonyos körülmények között hogyan kell lépnem, és hogyan kell adóznom.
Itt mindig ugye meg kell vizsgálnunk a konkrét tevékenységi kört, hogy mely országokban szeretne tevékenykedni, milyen ügyfélkört szeretne ellátni a magánszemély, és ugye, hogy milyen jogviszonyban. Tehát ugye most akkor te konkrétan nem a munkaviszonyos jogviszonyra, aha, kérdeztél rá. Tehát ugye például egy egyéni vállalkozónál is arra kell figyelnünk, hogy oké, Magyarországon vagyok egyéni vállalkozó, de dolgozom még például 3 országban, és fizikailag én ott jelen is vagyok, mert hogyha utazok az ügyfeleimhez, például ott végzek egy tanácsadói tevékenységet, vagy bármilyen más tevékenység esetén is felmerülhet ez, és a fizikai jelenlét következtében ugye előfordulhat az, hogy az adott ország szabályozása azt mondja, hogy oké, te vállalkozó vagy, nem magánszemélyként kezellek, hanem társaságként, és mivel te fizikailag itt végzed a tevékenységedet, ezért kvázi egy telephelyet keletkezik. Tehát a bevételedei részét át kell csoportosítani abba az országba. Ilyen is előfordulhat.
Ez tök jó, hogy erre rávilágítottunk, mert már is kiderül, hogy azért ez nem olyan egyszerű, és úgy látszik, ez a fizikai jelenlét jelentősen befolyásolja. Tehát, hogy amíg itthonról dolgozom a világnak, addig talán az egy egyszerűbb dolog, de onnantól, hogy mozgásban vagyok, onnan már a helyi viszonyok, nem beszélve a biztosításról, hiszen ott kerülhetek bajba. Tehát ugye az is egy jelentős befolyásoló tényező.
Pontosan, egészen addig, hogy állítsam ki a számláimat. Uh-huh. Tehát itt nagyon sok mindenre kell figyelni.
Igen. És a fizikai jelenlét egyébként a munkavállalóknál is nagyon fontos. Tehát, hogy a társadalombiztosításról beszélünk, amit kérdeztél, akkor fontos az, hogy tehát vannak szabályok, amiket követnünk kell, vannak bizonyos vizsgálati szempontok, amiket meg kell néznünk, és alapvetően nincs benne flexibilitás természetesen, azért, mint minden jogszabályban végén van egy kivételszabály, ahol a egyéni viszonyokat is, ha megfelelő feltételek fennállnak, figyelembe lehet venni, és mondjuk tudjuk egy picit irányítani, hogy a társadalombiztosítási jogviszony, főleg munkavállalóknál, hol legyen a legvégén.
Aha, ugye ez még tarkítja, hogy annyira megtetszik a spanyol tengerpart, hogy még veszek egy apartmant is.
Igen.
Ugye, és akkor, és mondjuk nem is vagyok ott teljesen, hanem még ki is adom, úgyhogy abból is lesz jövedelmem, akkor itt már egy teljes olyan jövedelmi hálózat van, vagy bevételi struktúra, amit valószínűleg már jó, érdemesebb tanácsadóval megbeszélni azt, hogy mi hogyan adózik.
Pontosan az ingatlan is lehet ilyen, vagy hogyha annyira jól keresek ott, és annyira jövedelmező a tevékenységem, hogy elmegyek egy befektetési szolgáltatóhoz, aha, és akkor ott befektetem az összes spórolt pénzemet.
Most beszállok hozzá mellé, aki a kávézót üzemeltet.
Pontosan, ugye, aha, várva, hogy majd nekem jönnek a nagy hozamok, de mégis ugye a családom itt vár engem vissza Magyarországon, tehát itt van az illetőségem, akkor nem mindegy, hogy az itthoni adóbevallásban az ezekből a jövedelmekből származó hozamokat hogyan vallom be. Igen. Tehát még akár erre is figyelni.
Na, hát, amikor adóról beszélünk, mindig beindul a helyi adó tanácsadó iroda, már meg is jött az első kérdés, hogy magyar állampolgárként, magyar munkavállalója vagyok, csütörtökön Budapestről home office-olok, pénteken Szerbiából a szülőknél. Ennek van-e bármilyen olyan adózási vonzata, vagy ami komplikálja az ő életét?
Van. Tehát ilyennel egyébként a gyakorlatban is nagyon sokszor találkozunk. Ugye Magyarország egy pici ország. Nagyon jó a földrajzi elhelyezkedése, tehát akár a magyar munkavállalók ugye a délszláv régiót el tudják látni, uh-huh, mondjuk egy kereskedő kollega a cégnél. Tehát most nem teljesen értettem a kérdést, de hogyha ő itt él Budapesten, és itt péntekenként van a szülőknél, akkor vizsgálni kell egyébként, hogy az ő tevékenysége a cég szempontjából mekkora jelenlétet ér. Tehát, hogy az ő tevékenysége, az a cég bevételszerző tevékenységének egy jelentős részét kiteszi, mert akkor annak a cégnek, a munkáltatónak akár egy társasági adó telephelye keletkezhet Szerbiában.
Ó, tehát már annak ellenére, hogy a munkavállalóként van ott.
Így van, de hogyha ez mondjuk egy kétszemélyes vállalkozás, most csak igen, mondjuk elméletben, és ő az ügyvezető, az, aki egyébként tárgyal a partnerekkel, eladja a terméket, stb., akkor olyan, mintha ő gyakorlatilag létrehozott volna erre egy szerb céget. És akkor már a szerb adóhatóság kéri a hozzátartozó adóalapot és egy adott esetben a hozzátartozó adófizetési kötelezettséget, plusz a magánszemély szintjén is, hogyha ugye ez a fizikai jelenlét átlép bizonyos korlátokat, akkor már nem csak Magyarországon kell személyi jövedelemadót fizetnie, hanem meg kell osztani a jövedelmét, és a jövedelmének egy része Magyarországon lesz adóköteles a magyar munkanapok után, és a szerb munkanapok után a szerb szabályok szerint
kell adót fizetni. Ehhez hozzá se fognék szakértő nélkül, ezt most megmondom előre.
És,
de
akkor,
már...
és akkor nem is tudod még, hogy esetleg milyen kedvezmények vagy adócsökkentés. Mert ugye nem is az, hogy teljesítetted-e a kötelezettségeidet, amiért ugye bírságolható vagy elmarasztalható, hanem hogy kihasználtad-e az összes olyan dolgot, ami egyébként neked tök jó lenne.
Nem csak azt nem tudom, azt sem, hogy készítsem el a bevallásomat, hogy erre megvan-e minden rubrika ezeknek a beírásához.
És tudod, hogy még mit nem tudsz, hogy ha nem mindent csináltad meg mindezt jól, na akkor mi van?
Aha.
Tehát ugye mi nem csak azért vagyunk ott, hogy megelőzzünk, tehát ugye...
Persze.
Hogy még időben tanácsadást nyújtsunk, hanem ugye a kríziskezelés is nagyon fontos, amikor már valamit elrontottunk, na azt hogyan hozzuk nagyon gyorsan, nemzetközi kommunikációval helyesen, és ugye helyre, uh-huh, és úgy, hogy ugye tanácsadóként egyből tudjuk, hogy hova kell fordulnunk, vagy hogyan oldjuk meg ezt.
Jó,
a helyzetet.
Jó, én ezt fel is adtam a magánszemély részt, úgyhogy én ezt biztos, hogy szakértőkre bíznám. Nézzük a vállalatokat, ugye, az talán még ágasbogasabb, hiszen egy vállalat aztán nagyon könnyen mozog a globális térben, rengeteg mindenféle irányban mozdulhat. Ott aztán bejönnek ezek a transferárazási dolgok, veletek nagyon sokat beszélgetünk ezekről. Szóval itt mi a helyzet? Itt mikor és mire kell figyelni? Bár nem is tudom, ezt ilyen nagyon gyorsan le vannak-e fókuszpontok, amire fel tudjuk hívni a figyelmet, vagy itt is az a legegyszerűbb, hogyha nemzetközi tanácsadójuk van.
Mindenképpen javasoljuk a tanácsadói jelenlétet. Ugye általában az a tapasztalatunk, hogy két típusa van az ügyfeleknek. Van, akik nagyon tapasztaltak, tehát ők már tudják, hogy nem egy dolgot kérdezek meg, hanem azok összekapcsolódnak, és egyszerre három dolgot kérdezek meg. És vannak nyilván azok az ügyfelek, főleg akik ugye már elrontottak valamit, és már problémával jönnek hozzánk, akiknek egy kérdése van. Na most mi ugye komplexen közelítjük meg a problémát, tehát ugye itt a mi osztályunknál is, a Global Mobility-nél is én azt szoktam mondani, hogy olyanok vagyunk, mint egy margaréta. A közepén van a személyi jövedelemadó és a TB, és a szirmai, az idegenrendészet, a munkajog, ugye az adókockázatok kezelése, ahová a telephely tanácsadás is tartozik, vagy gazdasági munkáltatói problémák, és ugye ehhez szorosan kapcsolódik a transferárazás. Tehát mi ezt a virágot együtt kezeljük, és ugye, hogyha már az egyik szirmát leszakítjuk, akkor nem teljes a kép. Tehát mindenképpen globálisan kell gondolkodnunk, és ugye, hogyha például egy cég külföldre küldi a munkavállalóit, akkor nem mindegy, hogy az a munkavállaló most éppen egy osztrák, vagy egy kínai.
Pont ezen gondolkodtam, hogy lehet még egy kicsit tupírozni a több országban tevékenykedő vállalatot, a több országból származó munkavállalókkal. Gondolom, ez aztán még komolyabb helyzetet teremt. Nem tudom, hogy még akár munkavállalási engedélyek, egy csomó minden egyéb adminisztráció felbukkalhat.
Pontosan, és ugye a munkavállalási engedélyek szempontjából például nem az a harmadik országos munkavállaló, aki a társadalombiztosítás szempontjából, tehát és ezt nyilván csak tanácsadói szemmel és specializált tudással tudjuk mi látni, és tehát ugye itt figyelni kell valóban, hogy hol van a munkavállalónak az illetősége, hol lesz a személyi jövedelemadó kötelezettség, ha megsérül, vagy bármi gond van, például, hogyha egy építési projekten dolgozik külföldön, akkor hogy tud elmenni orvoshoz, a munkaszerződéseket kell-e módosítani, nem kell, hogyan kaphatja a fizetését, ha külföldön dolgozik, a vállalkozásnak, ahogy Nóra is említette, keletkezik-e külföldön telephelye, ugye akkor, ha át kell csoportosítani a jövedelmének egy részét, a bevételek, költségek egy részét külföldre, akkor nyilván ezt nem csak így hasraütésszerűen tesszük meg, hanem nagyon komoly elvek vonatkoznak erre, ugye a transferárazásban, úgyhogy számos ponton figyelemmel kell lenni az előírásokra.
Hát folyamatosan változik a transferár szabályozás, és hogyha aki nem érti pontosan, hogy most itt mi a helyzet, hogy kell ezt elszámolni, mindig kijön egy útmutató a NAV-tól, egy értelmező, stb. Úgyhogy elég érdekes.
És ez csak a magyar szabályozás. Aha, ugye mi itt Magyarországon, mivel nemzetközi kollégákkal működünk együtt, ezért a nemzetközi szabályozásokra is rálátunk. Tehát, hogyha ott történik egy változás, és a kollégák minket tájékoztatnak, akkor egyből tudjuk a kapcsolódási pontokat.
Uh-huh. Azt így a hallgató, hogy szerencsére négy országnak dolgozik, de nem hagyhatja el munkaidőben Magyarországot. Akkor ez gondolom egy egyszerű történet, és az itteni adóbevallásába kerül a jövedelme.
Akkor igen, így van. Hát ott valószínűleg előre át lett gondolva ez a tényállás, hogy hogyan kell a leghatékonyabban kezelni adózási szempontból.
Világos. Minden esetben kell egyébként valamilyen leányt alapítani a vállalatnak, hogyha külföldön tevékenykedik, vagy vannak ilyen határon átnyúló tevékenységek, amik még ugye csusszannak helyi központtal, így, de ottani bevételszerzéssel.
Igen, nehéz egyszerűen megfogalmazni, tehát a szolgáltatások, amiket határon át nyújtunk, azok általában nem keletkeztetnek telephelyet, bár például a szlovák és a cseh kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményünkben még a szolgáltatási telephely is megjelenik definícióként. A telephelynek egy tényleg nagyon leegyszerűsítve a lényege, hogy egy fizikai jelenlét legyen egy hozzátartozó állománnyal, tehát egy olyan emberi erővel, aki képes elvégezni azt a munkát. Plusz még hozzájönnek, hogyha már raktárunk van, akkor az is keletkeztethet egy telephelyet, de alapvetően a szolgáltatások nem, hogyha én ezt határon
tehát
átnyújtom.
Az állomány már egy fő is, hogyha
van,
egy kereskedelmi képviselőként.
Így van, személy, valami. Igen, személyi állományom van. A kereskedelmi képviselet az egyébként pont egy kivétel, tehát a kereskedelmi képviselet gazdasági tevékenységet nem végez, ő kizárólag PR, marketing, tehát a cég ismertségét növeli, de nem köt szerződést. Erre a kettős adóztatás elkerül kerüléséről szóló egyezményünkben kifejezetten van egy klauzula, ami a képviseleti telephelyekről szól, hogy hol van a határ a képviselet és már az értékesítés között.
Hát én szerintem kaptunk most a nyakunkba annyit, hogy ebből kiderült, hogy ez tényleg nagyon kemény és bátor dolog ennek neki futni egy személyben, úgyhogy tényleg csak azt tudjuk javasolni, hogy ezt mindenki tüzetesen nézesse át szakértővel, mert itt aztán nagy bajok lehetnek, ugye rossz bevallás, rossz adó befizetés, bár ugye pont arról beszéltünk a múltkori alkalommal, hogy azért a NAV-nak most van ez a szolgáltatása, talán ebbe
a támogató
eljárás, amikor először még csak nagyon finoman felhívja a figyelmet, hogy mi nem így gondoltuk, ahogy jön, kedves. És akkor itt még lehet korrigálni, de utána már bajok jönnek, hogyha...
Itt talán a tudatosság a legfontosabb. Aha. Tehát, hogyha én egy új partnerrel leszerződök külföldön, vagy egy külföldi cég jön Magyarországra, akkor egyszerűen már, amikor gondolkodnak már akkor a feltételeken, körül, hogy... akkor a vonatkozó szabályokat is meg kell nézni.
Tehát na, hát ez végszónak egy jó tanács. Nagyon szépen köszönjük hogy itt jártatok.
Szépen, érdekes volt nagyon.
Abszolút, így van, és figyelemfelkeltő, főleg így az adózási határidő közelettével, ugye a 20-a az SZIA hónap vége a vállalati adóbevallásoké. Dr. Rácz Nóra volt itt velünk, a Leitner partnere, ügyvezetője, és Elek Diana, a Leitner Global Mobility üzletágának vezetője. Köszönjük még egyszer, sziasztok, szép napot!
Köszönjük,
sziasztok!
A törvény által kiszabott adózásról érthetően rovatunk hangzott el.
Jöjjön egy Melbourne-i fiatalember, a Pat Coyle névre hallgat, és a zenekara a New Delica. Erről már játszottunk korábban, remélem, hogy páran ismerik. És nem véletlen a Delica az autó, mert hogy a Mitsubishi autójával járta a keleti partvidékét Ausztráliának, és úgy turnézott, koncertezett, innen nevezte el a zenekart. Tavaly jelent meg egy jó live album, erről szól a Half Empty Bed.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés.
Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
A rovat támogatója az MBH Bank Corporate. A finanszírozási kérdések szakértője.
Ahogy korán reggel megemlékeztünk róla, 2016-ban ezen a napon hunyt el Kaján Tibor, magyar karikatúrista, grafikus. Egy alkalommal azt mondta, sajtószabadság akkor van, amikor ki lehet nyomtatni, hogy nincs sajtószabadság.
Hát igen, a mondás az jó, vicces, illetve azért mélyebb értelmű is, és sajnálatosan...
És nem feltétlenül igaz.
Sajnálatosan viszont nagyon aktuális.
Vagy részlegesen. Igen, aktuális, csak azt pont a jelen helyzetre próbálom ráhúzni, hogy ki lehet mondani, de na mindegy. Mondod még egyet egyébként, azt is érdemes elmondani, jobb ma egy karikatúra, mint holnap egy diktatúra.
Na.
Ez viszont nagyon igaz. Itt nincs vita.
A rovat támogatója az MBH Bank Corporate. A finanszírozási kérdések szakértője.
Hány éve hallgatod ezt a műsort?
27.
És te még hiszel a mesékben?
Millás reggeli.
Innovációról beszélgetünk hétről hétre, így péntekenként, most is ezt tesszük, és egy érdekes dolgot fogunk most górcső alá venni, hogy hol húzódik az innovációs kultúra első szintje. Amikor érdemes azzal foglalkozni, vagy ahhoz kapcsolódó ismereteket terjeszteni. Dr. Birnes Zoltánnal, a Magyar Innovációs Szövetség alelnökével fogjuk ezt megtárgyalni. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok mindenkinek!
Gyanítom, sokan kitalálják, hogy ez az első szint, ez az első frontvonal nyilván a fiatalok oktatásánál húzódik.
Így van, egészen konkrétan nagyjából azt látjuk, hogy amikor ilyen alaptudás összejön valakibe, az ilyen 14 éves kor körül kezdődik, és amikor a Magyar Innovációs Szövetség meghatározta, hogy miért van a világban, miért találta, vagy határozta meg önmagát, akkor tulajdonképpen a legnagyobb küldetése az volt, hogy nagyon sok fiatalt próbáljon időben megszólítani annak érdekében, hogy legyen bátor, induljon el egy kreatív úton, és viselje el a kritikát, és tudjon újra tervezni, mert valójában az innovációs kultúra ezt jelenti, hogy energiát kell beletenni, nem kell félni a kudarcról, újra kell kezdeni, újabb energiát kell beletenni, és ha hitsz el van benne nagyon, akkor ez sikere vihető. ezért találta ki az innovációs olimpiát tulajdonképpen, mint nagy rendezvény sorozatot, és azt kell mondjam önöknek, hogy az idei év az különösen nagy sikert hozott, mert kétszer annyi fiatal csapat jelentkezett, mint eddig, úgyhogy nagyon elégedettek vagyunk. Ez azt jelenti, hogy 300 csapat jelentkezett az országban, éppen most lesz jövő héten majd ennek a döntője, amikor a legjobbak bemutatkoznak, ez 30 csapatot jelent egyébként.
Aha, ez egy kétnapos esemény sorozat, ugye? És akkor innen kerülhetnek ki olyan ötletek, amiket aztán tovább is lehet vinni, vagy itt csak a gondolkodásmód, az a fajta megközelítés érdekes és díjazott, ami az innovációhoz szükséges?
Nem csak, és ugye ez egy folyamat volt, tehát az első lépés nagyon egyszerű, mert akkor csak le kell írni egy oldal, vagy van valakinek valamilyen ötlete. Ez innét indul. Aztán utána mi ebből a sok-sok ötletből kiválasztjuk a legizgalmasabbakat, és elkezdünk együtt dolgozni a fiatalokkal. Ez már a második szint, mert ugye ez azt jelenti, hogy hónapokon keresztül úgynevezett projektfejlesztést csinálunk közösen, hogy na, életképesen nézzük meg a piacon, van-e ilyen tudományosan megalapozott-e. Tehát járjuk körbe úgy a témát, hogy a végén ez egy prezentálható valamivé váljon, vagy egy deszka modellé, ugye ezt azt hívják deszka modellnek, amikor valami kis találmányod van, azt már meg tudod mutatni fizikailag. És az országos döntő az erről szól, és utána pedig nyilván a legjobbak két irányba indulhatnak el. Az egyik irány az az, hogy a különböző rangos nemzetközi versenyekre ki tudnak menni. A másik irány pedig az, és ez a magyar államok kötött új megállapodásunknak a lényege, a Nemzeti Innovációs Ügynökség segítségével, ugye Hankó miniszter úr, illetve Bódis László államtitkár úr segítségével elkezdjük fejleszteni ezeket a projekteket, tehát ők olyan típusú üzletfejlesztési támogatást kaptak, amiből aztán vállalkozássá válhatnak. Tehát ez a két irány van. És akkor, ha még egy mondatot megenged, van egy nagyon izmos nemzetközi verseny, ami éppen ebben a pillanatban zárul.
Hogyne, akartam is róla kérdezni, igen, hogy az Egyesült Államokban mi a helyzet a csapatainkkal.
Fantasztikus eredményt értek el, ugye Vida Ákos és Raposa Bálint, Bazsák Zsófi ügyvezető igazgató helyettes asszony menedzselésével kint vannak ma az Egyesült Államokban, és én már tudom, mert tegnap éjszaka volt erről a hír, hogy két külön díjat nyertek a magyar fiúk. Ez annyira nagy eredmény, 1800 csapat indul el a világ minden részéről. Nyilván mindenki túl van a hazai megmérettetésen, tehát akkor el lehet képzelni, hogy sok százezer fiatalnak a kiválasztódása után 1800 csapat jut el erre a világbajnokságra. Na és ezen a világbajnokságon megint díjakat hozunk el. Szóval azt látszik, hogy az OTIO modellje, tehát az Országos Innovációs Olimpiai modellje, az egy nagyon sikeres modell, mert majdnem minden évben hozunk el kiemelkedő díjakat, és ez most is így van. És nagyon szeretném, hogyha önök jövő héten vagy a következő hetekben megszólítanák az Ákost és megszólítanák a Zsófit annak érdekében, hogy meséljenek erről, mert ilyen példaképekre, világító tornyokra szükségünk van, hogyan menedzseljük mi a mészen keresztül ezeket a hallgatókat a kitűnő kollégákkal, és egyébként hallgatók hogyan élik végig azt a fajta folyamatot, aminek a vége az, hogy egy a világbajnokságon is nagyon szépen megállják a helyüket.
És talán fontosabb az, hogy utána mi történik, mert nyilván eszméletlen fontos az, hogy egy ilyen eredményt elérjenek, és ezekkel az ötletekkel, innovációkkal jelentkezzenek, de hogyha utána sikerül úgy átalakítani egy picit a magyar gazdaság szövetét, hogy a nagyobb hozzáadott értékű teljes tevékenységekre nagyobb hangsúly kerüljön, akkor az viszont tényleg egy fontos dolog.
Ugye ez a második küldetés a Magyar Innovációs Szövetségnek, és köszönöm szépen, mert pont ezt szerettem volna elmondani, hogy az először a bázis kell megteremteni, utána pedig a magyar vállalkozásokba kell átvinni ezt a gondolkodásmódot, és ott példaképeket felépíteni. Ugye ez tulajdonképpen az innovációs nagydíj, amit minden évben megint csak a Magyar Innovációs Szövetség megszervez. Mert mi ezt tudjuk tenni, hogy sok fiatalt megszólítani, és utána a vállalkozásokba átvinni ezt a gondolatot. De itt megint kitaláltunk egy közös utat tulajdonképpen, és itt meg az OTDK, tehát az Országos Tudományos Diákkörrel találtuk azt ki, hogy milyen jó lenne, mert mi a középiskola végéig építettük fel az innovációs olimpiát, hogyha az egyetemi időszakban, tehát a 19-25 év közötti korban is nagyon sok fiatalt meg tudnánk szólítani ennek a gondolatnak továbbvitelére. És pont most alakítjuk ki ezt a programot közösen az OTDT-vel, tehát aki a tudományos diákkört szervezi, ott 17 ezer gyerek jelentkezik. Fiatal hölgy és úr jelentkezik erre a tudományos versenyre, hogy ebből minél többet hozzunk be, vagy párhuzamosan építsük fel a tudományos és innovációs, vagy innovációs kultúrát az egyetemisták között. Mert ha ez összejön, akkor a következő szint az azt jelenti, hogy amikor a munkaerőpiacra kilépnek ezek az ifjú hölgyek és urak, akkor nem csak egy szakmai tudással lesznek felvértezve, hanem azzal az üzletfejlesztési képességgel és bátorság gondolattal, ami nagyon kell ma az üzletben, és ma tulajdonképpen a túlélés.
Hát ez egy óriási munkaerőpiaci versenyelőny, ez kétségtelen. És hát, ahogy említettem, meg tudjuk ígérni, igen, hogy a versenyzőkkel vagy eredményt elért fiatalokkal is fogunk beszélgetni egy pár szót. Kíváncsiak vagyunk a gondolkodásukra arra, hogy élik meg ezt az egészet, vagy milyen tapasztalatokat szereznek, úgyhogy mindenképpen megtesszük. Nagyon szépen köszönjük ezt a mostani beszélgetést.
Köszönjük szépen!
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
Szép napot, minden jót.
Szép napot kívánok mindenkinek.
Dr. Birtnes Zoltánnal, a Magyar Innovációs Szövetség alelnökével váltottunk pár szót.
És akkor még egy utolsó zenét le tudunk játszani ebben a blogban. Ezek a srácok ukulelékkel játszanak, viszont megalapították az ukulele halálosztagot. És szerintem az üzenet a fontos itt is. Nem szabad félni, úgyhogy ki kell állni.